Tisztelt Akadémia! Ötös Loránd munkásságára visszatekintő és eredményeire alapozva előre nézni igyekvő előadást szeret. Előről? Jó. Hajlamos vagyok sétálni. Tehát ötösre visszatekintő és eredményeiből előre nézni igyekvő előadást szeretnék tartani, és szeretnék elrugaszkodni az elmúlt másfél nap földre visszahúzó nyűgétől, úgy, hogy javaslom, olvassuk el a 20 éves diák édesapjához, a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszterhez írott levelét. Kedves atyám, roppant dolog mindazt csak el is olvasni, mit te a múlt két hónapban tettél. E nagy tevékenység engemet, bár más téren is hasonló tevékenységre buzdít. Az eredmények, melyek elérése után törekszem, nézetem szerint nem kevésbé közhasznúak, mint azok, melyek után te fáradtál, s melyeket mai nap oly teljes mértékben elértél. Az én meggyőződésem szerint a természettudományok nem kevesebbet járulnak az emberiség boldogításához, mint a politikai eszmék. Ebben az előadásban azt szeretném bizonyítani, hogy Ötvös Loránd ennek a nagyon magasra emelt mércének megfelelt, mi több, gazdag tudományos és közéleti pályája máig igen erőteljesen hat. Kezdem a... Most itt egy érdekes... Ja jó, én keveredtem össze. Kezdem a tudományos pálya méltatásával. Ötvös Loránd 40 éves volt, amikor ambíciójához igazán méltó kutatási feladat rátalált, vagy ő talált rá. A Természetfilozófia matematikai elvei című, a modern fizikát megalapozó művét nyitó legelső meghatározásában Newton bevezeti az anyag mennyiségének számszerű jellemzésére a tömeg fogalmát. Newton célja a gyorsító erőnek ellenálló, a test mozgásállapotát őrző, úgynevezett tehetetlen tömeg értelmezése, és még ha itt többségében úgy tűnik, mintha fizikus kollégák is lennének, de a közérthetőség kedvéért ezt Zsivócki Gyula olimpiai bajnok, a kalapácsvetés olimpiai bajnokának forgómozgással felgyorsított kalapácsára utalva Zsivócki tömegnek is fogom a következőkben nevezni. Newton saját ingalengési kísérleteiből arra jutott, hogy a test súlyából meghatározható súlyos tömeg, amelyet a jelen előadásban a közérthetőség érdekében egy másik olimpiai bajnokunkról, a súlyelmelő Földi Imréről időnként földi tömegként is, egészen jól hangzik, időnként földi tömegnek is fogok hívni. Ez a tömeg minden testre anyagától és mennyiségétől függetlenül azonos arányban van a Zsivócki tömeggel. Utóbbi tehát a súly megmérése révén meg lehet határozni. Ám hiába tudták Ötvös korában a test súlyát már milliomod rész pontossággal mérni, ha Newton inga kísérleteit javító Friedrich Bessel matematikus és csillagász 1830-ban a kétféle tömeg arányos voltának univerzalitását, tehát anyagi minőségtől és az anyag mennyiségétől való függetlenségét csak egy az 50 000 arányban tudta kísérletileg bizonyítani. A tehetetlen tömeg ismeretének pontosságát tehát Bessel mérési pontossága korlátozta. Ötvös, akinek az előbb ismertetethez megfelelő szövegidézetét olvashatják, a bal oldalon, elfogadta ezt a kihívást, és elhatározta, hogy a kétféle tömeg arányának anyagfüggetlenségét milliómodrész pontossággal fogja elvégezni. Mint látni fogják, ötvös tudománytörténeti személyiségé lett, és előre bocsátom, hogy ez annak volt köszönhető, hogy a különféle anyagok Zsivócki per földi hányadosának összehasonlítására Newtonétől és Besselétől alapvetően különböző új módszert javasolt. Ötvös ugyanis nem külön-külön mérte ezt a hányadost, és utána igyekezett különbséget képezni, hanem közvetlenül az összehasonlítandó anyagokra a különbségét mérte ennek a hányadosnak az általa tökéletesített, stabil hőmérséklettől és különféle mechanikai instabilitásoktól megjavított Coulomb mérleg, Coulombféle csavarási vagy torziós mérleget használva. Ennek a mérlegnek a tervrajzát látják itt, mégpedig ötvös által tervezett 1890-ben megvalósított mérlegnek a tervrajzát látják itt mögöttem. A berendezés, ez működik? Igen. A berendezés igen egyszerű, egy nagyjából egy méter hosszúságú platinaszálnak a végén egy rúd van keresztben, és ennek a rúdnak a két végére helyezik el az összehasonlítandó testet, kétfajta anyagból készült testet. Amennyiben ezeknek a testeknek a Zsivócki per földi hányadosa nem azonos, akkor a függőleges tengely körüli ellentétes irányú csavaró hatásuk nem ejti ki egymást, a csavarási inga, a torziós inga elfordul. Beáll egy egyensúlyi helyzetbe, amit lehet regisztrálni, de persze ebből még nem lehet sokat tanulni. Tanulni akkor lehet, hogyha a két testet megcseréljük, és ezáltal ellentétesre változik a csavarási hatás, és a szögkülönbséget egyszerű képlet kapcsolja össze, a kétfajta test Zsivócki per földi tömeg hányadosának a különbségével. Ezt a tökéletesített Coulomb mérleggel mért különbséget ötvös elosztotta a hányad az A és B testre vonatkozó átlagos értékkel, és ezt a paramétert használta, ezt a paramétert ma már mindenütt, mindenki kötelezően ötvös paraméterként emlegeti. Ötvösnek ezzel az egyszerű berendezéssel, de nagy mértékben a mérési pontosságot tekintve az eredeti Coulomb használattal összehasonlíthatatlanul pontosabbá tett berendezéssel, Besselénél 400-szor pontosabb, azaz erre az ötvös paraméterre 20 milliómod részpontosságú felső korlátot sikerült levezetnie. Sikerült bizonyítani, bocsánat, ez nem elmélet. Sikerült bizonyítania. Felismerte viszont, hogy a mérések pontosságát korlátozza a két próbatest között a gravitációs térnek a változása. Ezt a térváltozást kimérendő szerkesztette már azt az ingát meg, azt a mérleget meg, amely már az övé, nem egy megjavított bárkiről elnevezett, hanem kifejezetten ötvös mérlekként említendő eszköz. Tehát ez az eszköz arra jó, hogy kimérje a gravitációs erőtér helyi változásait, és ebből ennek a lényegét az adja, hogy aszimmetrikusan helyezkedik el a két próbatest. Ez ötvös első a sághegyi próbaméréseknél is alkalmazott eszköze, és ennek segítségével mód volt arra, hogy a kimért gravitációs térváltozásokat előzetesen figyelembe véve egy nagyságrenddel megjavítsa a Beneke pályadíjra benyújtott Pekár Dezsővel és Fekete Jenővel közös mérés sorozatának az eredményét, és egy a 200 milliómodra csökkentse azt a felső korlátot, amellyel két testnek a súlyos és tehetetlen tömeg hányadosa eltérhet egymástól. Ugyanakkor felismerte, hogy ennek az eszköznek van egy másik használati, ígéretes használati lehetősége. Ha azért használjuk, hogy az alapvető kölcsönhatás megismerés érdekében megszabaduljunk a gravitációs erőtérnek a helyi változásaitól, akkor lehet arra is használni, hogy a gravitációs környezetnek a felmérését végezzük el vele. A leglátványosabbnak az én szememben az az 1901-es mérés tűnik, amikor a Balaton befagyott jegén a felszíni bármilyen gravitációs hatást kibocsátó vagy gyakorló objektumtól távol mérve ötvös a változásnak a tendenciájából ráébredt a Balaton alatt a lerakódásokkal, a geológiai változásokkal elfedett hegyvonulatnak a jelenlétére. Ezt a különféle expedíciókkal fokozatosan ezt a felismerést tökéletesítették, egészen addig, míg 1916-ban egy akkori osztrák-magyar monarchia egyik ismert kőolaj gázmezőjét, a Egbeli Szlovákia és Csehország határán lévő gázmezőt, amelynek a geológiai feltárása jól ismert volt, az ötvösség geofizikai módszerével újra mérték, és teljes összhangban mutatták ki az ott meglévő boltozatos geológiai objektumokat, úgynevezett antiklinálisokat, és ezzel bizonyították a nyersanyagkutatásbeli alkalmazásra való alkalmasságát ötvös eszközének. Ezért a geofizikus kollégák teljes joggal ötvös Loránban a műszeres alkalmazott geofizika tudományának alapító atyát tisztelik. Ennek az iránynak a továbbfejlődése volt az első világháború után bekövetkezett fejlődés, amikor az ötvös mérleget világszerte elkezdték alkalmazni a szénhidrogén kutatásban és egyéb nyersanyag kutatásban. Pekár Dezső ötvös halálának 10. évfordulóján tartott előadásában arról számolt be, hogy a Szűz Nándor műhelyéből kinőtt magyar optikai művekben gyártott körülbelül 100 eredeti ötvös mérleg van világszerte alkalmazásban, és itt önök olvashatják, hogy lényegében minden földrészen folyt ezzel, mégpedig sikeres kutatás. Ötvös tanítványai, mint itt ezt a fénykép mutatja, szép sorban tovább fejlesztették, tökéletesítették az ingát, és az ingák sora kb. 15-20 évig az alkalmazott geofizikai kutatás élvonalában volt. Azonban az 1940-es években a rugós gyorsulásmérők léptek a helyükbe, alkalmazták továbbra is, de mint élvonalbeli technikai eszközök elvesztették a jelentőségüket. Ha az ötvös történetnek itt lenne vége, akkor jelen előadó ezen alkalommal, ezen megemlékezés alkalmából Einstein általános relativitás elméletet összefoglaló 1916-os nagy cikkének egy igen tiszteletre méltó, tekintélyt parancsoló lábjegyzetéről, illetve a közelmúltbeli modern geodéziai földmérési monográfiák, tankönyvekben egy apróbetűs technikatörténeti bekezdésről számolhatna be. Ennek alapján Eötvös Loránd-ot jogos büszkeséggel emlegethetnénk a 19.-20. század fordulójának nagyszerű magyar feltaláló újító akadémikusai sorában, Bánki Donát, Bláthy Ottó, Cipernowski Károly és Kandó Kálmán társaságában. Azonban Eötvös Loránd, és ezt szeretném hangsúlyozni, egy másik tudós kategóriába tartozik, Eötvös Loránd fizika-történeti személyiség. Ez azonban erre való rádöbbenés, ráismerése Eötvös halála után 4 évtizeddel következett be. Amikor az 50-es éveknek a közepén a Princetoni fizika tanszék, Einstein egykori intézetének fizika tanszékén kitűzték azt a célt, hogy meg kellene találni nagy pontosságú mérésekkel az Einstein-Newtoni gravitáció elmélet érvényességi határát. És ehhez még nagyobb pontossággal kell elvégezni számos gravitációs alapmérést, így a súlyos és tehetetlen tömeg arányossága univerzalitására vonatkozó mérést. Robert Dicky és munkatársai 1963-ban, majd egy évtized múlva Moszkvában Braginski és Panov nem találtak jobb eszközt, mint a torziós ingát. Eötvös mérési sémáját az eltelt évtizedek technikai fejlődésének felhasználásával tökéletesítették, de Eötvös típusú méréseket kezdtek. És az Eötvös típusú mérések egészen 2008-ig eltartottak, épp 100 évvel, egy évszázadon át az Eötvösék Benneke díjas pályamunkájának megszületésé után. Eötvös tehát nem Guinness rekord időszakos tulajdonosaként, hanem egy évszázadon át egyre tökéletesedő mérési eljárásnak az javasolójaként lett tudománytörténeti személyiség. Erre még egy csavart rátett 1986-ban Efraim Fischbach, aki újra elemezte Eötvösség eredeti adatait. A függőleges tengelyen az Eötvös hányadosnak az értékei szerepelnek, de minek a függvényében? Egy olyan tulajdonságát vette a próbatest pároknak, ugye itt olvasható rézszulfát, réz, azbest, réz, és így tovább, tehát próbatest párok vannak, olyan tulajdonságaiknak a különbségét vette és vizsgálta, amelyek létéről a fizika Eötvösség mérési időszakában még nem tudott, a 1930-as években a neutron felfedezése után lett közforgalmú fogalom a nukleon szám vagy barion szám, amelynek Fischbach a molnyi tömegben lévő nukleonok számábeli különbséget választotta a vízszintes tengelyre. És csodák csodája, ahelyett, hogy az univerzalitásnak megfelelő nulla körül statisztikusan ingadozó értéket talált volna, helyette egy gyönyörű, szignifikáns, lineáris függés jelent meg. Na ez már átütötte a kommunikációs üvegfalat, üvegmennyezetet, mert ennek a lineáris függésnek egyértelmű interpretációja, hogy a gravitáció kölcsönhatása mellett, ami végtelen hatótávolságú, úgy tűnik egy mérés alapján, vagy egy analízis alapján, ezek Eötvös mérései, úgy tűnik ezen analízis alapján, hogy van egy ötödik alapvető kölcsönhatás, amelynek 10-100 méter között, tehát elég rövid a hatótávolsága. Új méréssorozat indult, mert az előbb említett mérések nem voltak érzékenyek ilyen rövid távon ható erőkre. A Washington Egyetemén, Seattle-ben Eric Edelberger megalapította az 5 VOS máig működő kísérleti csoportot, akik folyamatosan 20 éven át tökéletesítették ingájukat. Ez egy forgó 5-VOS inga, a próbatestek cseréje a forgás révén valósul meg, és egyre pontosabb, egyre szűkebb határt engedtek meg az 5-VOS paraméter felső értékére, maximálisan elérhető értékére, és végül 2008-ra, 100 évvel 5-VÖSék után odajutottak, hogy az 5-VÖS paraméternek a maximális megengedett értéke 5-VÖSék méréséhez képest 5 nagyságrenddel kisebbnek bizonyult, miközben az 5. erőre nem találtak semmi utalást. Ezek a kutatások ma is folynak, immár nem zsavarási ingával mérnek az űrben, de a jelenleg is mérő francia mikroszkóp misszió, az itt látható 3 kiváló fizikusnak a vezetésével első év után még egy újabb nagyságrendet tudott javítani a felső korláton, és azt tervezik a velük folytatott levelezés alapján, hogy ez év végén teszik közzé az 5-VÖS paraméterre vonatkozó nulla vagy nem nulla értéket, felső korlátot vagy esetleg nem nulla értéknek az általuk talált végső eredményét. Konklúzió erről a részről, 5-VÖS Loránd ma is határainkon túl is világhírű, a kutatásokat mozgató fizikus. Ehhez egy szelíd, szerény adalék a Tudományos Akadémiának a centenárium alkalmából meghívott tudományos védnöki testületének az összetétele, ahol az előbb emlegetett, végigsorolt 5-VÖS utáni 5-VÖS típusú kísérletek és 5-VÖS típusú kísérleten is túllépő kísérletek összes vezető személyisége örömmel vállalt tagságot, és ahol ott vannak a fizikai osztály holnapi modern gravitáció elméletekről szóló előadásának, az előadás sorozatának az előadó is. Térjünk vissza a 10 éves halálozási évfordulóhoz, amikor Mikola Sándor tanár úr azt mondta, hogy 5-VÖS azt jósolta, hogy 5-VÖS eredményei 1000 év múlva is igazak lesznek. Meg kell állapítsam, hogy az elmúlt 40-50 év Mikola Sándor jóslata beválásának az esélyeit határozottan javította, és ezért mondjuk úgy, hogy mérsékelt optimizmussal várhatjuk a következő 900 év lezajlását. Hol tartok idő? Fél időt szerettem volna, majd valami lesz. Igyekszem. Most következik az a szubjektív ismertetés, amelynek a történettudományi, politikatudományi objektivitás ismérveinek való megfelelésért nem tudok garanciát vállalni. Azt a szubjektív véleményt tükrözik, amelyet 5-VÖS pályájának, közéleti pályájának a megismerése indított, és amelyet szeretnék önökkel megosztani. Eötvös Loránd a 19. század magyar történelmét meghatározó liberális államférfiak, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Szalai László közvetlen közelségében nevelkedett. Rokoni körébe tartozott, atya mellett, Horváth Boldizsár, az Andrássy kormány igazságügyi minisztere, és Telford Ágoston, aki Eötvös Józsefet követte a vallás- és közoktatási miniszter posztján. Ennek a liberális jog és politika filozófiát valló csoportnak a központi gondolata a forradalmi anarchiát elkerülő, a személyes szabadságjogokat bölcs törvények útján fokozatosan szélesítő modernizációja volt a magyar társadalomnak. Ezt a hitvallást Eötvös Loránd teljes mértékig magáinak vallotta, és mint az olvasható idézetből, Eötvös Loránd egyik első miniszteri beszédéből kivett mondat, vagy részmondat mutatja, ezt tekintette a 19. század második fele magyar látványos fejlődésének kulcsaként. Ha fizikus módjára Eötvös József miniszter és Eötvös Loránd miniszter törvénykezési tevékenységének címszavakban egymás mellé összevethetővé másolom a lényegét, akkor teljesen világos, hogy Eötvös Loránd, amit beszédeiben ismételtem, kijelentett, miniszteri tevékenységével alapvetően atya szellemi politikai hagyatékát kívánta kiteljesíteni. Hadd említsem meg, hogy a baloldali Eötvös József oszlopban azokat a törvényeket listáztam, amelyek elfogadásáról szóló atyai beszámolót 1868-ban a 20 éves diáknak roppant nagy dolog volt csak elolvasni is. Eötvös Loránd hű maradt atya tevékenységéhez, és emlékezett arra a kihívásra, amit Eötvös József politikai alkotása jelentett számára. Eötvös Loránd nem miniszteri kinevezéssel és 7 hónapig tartó hivatalával lett államférfi, kinevezéssel senki nem lesz államférfi, se korábban, se azóta. Viszont ő 3 évtizeden át Heidelbergből való hazatérését követően folyamatosan jelen volt országos jelentőségű, máigható kezdeményezésekkel a magyar közéletben. Tevékenységét a Természettudományi Társulatban kezdte, mégpedig annak idén 150. évfolyamába lépő folyóiratában rovatvezetőként, majd később a társulat alelnökeként, Szili Kálmánnal, az MTA vezetésében főtitkárként későbbi vezetőtársával dolgozott azon, ami véleménye szerint a természettudományoknak a politikára gyakorolt legközvetlenebb hatása lehet a dogmák megingatásán. Emellett érdemes felhívni a figyelmet az országos érdekű kutatásokra 24 évesen tett javaslatára. A társulat rendszeresen meghirdetett kutatási pályázatokat eleve megadott témákra. Ezek sikertelenek voltak. Vagy rossz minőségű, vagy kifejezetten visszhang nélkül maradt kiírások. Eötvös, mikor megindokolta indítványát, a következőt írta e sikertelenség okáról. A pályázatoknál, úgy mint a megbízásoknál, más állítja a feladatot és más oldja meg. És csak is ez lehet az oka, hogy a legnagyszerűbb természettudományos vívmányok nem ezeknek, hanem a tudósok öntevékenységének eredményei. Ennek megfelelően és 1878-tól ezt meg is valósítva, a kutatások témájának a megadását is a pályázókra bízta. Következő korszaka már egyetemi tanári működéséhez kapcsolódik. Rokoni közelségre való tekintet nélkül egy élesen kritikus, nyílt levelet intézett Trefort Ágoston miniszterhez az egyetemi oktatás helyzetéről. A hallgatóknak az előadásokról való távolmaradását, tudásuk alacsony színvonalát összekapcsolta az akkor rendszeresített úgynevezett vizsgapénznek a tanárokat rossz hírbe hozó hatásával, miszerint a diák elvárta, hogy a vizsgapénz fejében a tanárt írja, legyen szíves, írja alá az indexét. Rendszeres kollokviumokban, repetitorok alkalmazásában látta a német egyetemek mintáját követő tanszabadság szigorításának az útját. Levelében megemlítette, nyílt levelében, a tudományos hátterű francia szakiskolák szigorú tanrendi előírásait és kötelező versenyvizsgáit, mint lehetséges a válságból való kilábalás segítő filozófiát, azonban ennek a gyakorlati megvalósítására még várni kellett. A matematikai és fizikai társulat életrehívásával a Természettudományi Társulat és a tudományos eredményeket elismerő akadémia közé egy olyan szakmai szervezetet hozott létre, amelynek a feladata a szakemberek önképzésének a folyamatosságát biztosító fórumnak a kialakítása. A matematikai és fizikai lapok beharangozó felhívásában írta, ha egy lapot magunknak is írjuk olyan formában, ahogy szakember szakembernek ír, mégis fontos szolgálatot vélünk vele tenni közművelődésünknek, mert kétségtelen, hogy a tanítás sikere úgy a felsőbb, mint a középfokú iskolában mindenekelőtt a tanár tudományos képzettségétől függ. Én azt gondolom, büszkék lehetünk arra, hogy a Bújai János Matematikai Társulat, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ezt a feladatot mindmáig hatékonyan ellátja. Hasonlóan időtálló voltak az ifjúság körében a modern sportok elterjesztéséhez tett kezdeményezések, illetve abban Eötvös Lórándnak a közelműködése. Vallás és közoktatási miniszteri népiskolái rendszer bővítő tevékenységét említettem, de most szeretnék rámutatni egy kevésbé ismert és államférfiak esetében nem mindig hangsúlyozott akciójára, arra, hogy nem csak a közpénzével, a közhatalommal bánt igen hatékonyan, hanem a néptanítók támogatására átruházta az Eötvös alapra, a néptanítók támogatási alapjára a atyának a irodalmi munkái sorozatbeli kiadásának a kiadási jogát, amiből Budapesten és Kolozsvárott a tanítók és professzorok gyermekei elhelyezésére szolgáló internátust építettek fel és működtettek egészen a II. Világháborúig. Hát azért a Eötvös Loránd esetében a közoktatás irányába tett maradandó alkotásai között kiemelkedő szerep illeti az Eötvös Kollégium létrehozását. Ezt a tudós tanár eszmény megvalósítási helyeként, intézményeként szerette volna definiálni, és kurátorként ezt így is intézte. Itt van egy szöveg, amit érdemes elolvasniuk arról, hogy elsősorban túl azon, hogy a tudós tanár tudósága a tanításra ad lehetőséget. Azért gondolta a tudósságképzést fontosnak, hogy ne váljanak közönössé a mindennapos ismétlő oktatási tevékenység során a tanárok, a tudomány fejlődésének a követése adjon számukra egyfajta motivációt, amely varázsával mindig ébren tudja tartani tevékenységüket. Az ötvös kollégium egy évvel ötvösnek a miniszteri megbízatás visszaadása után azért Vlasics Gyulának hála létrejött, és a régi ötvös kollégium, amely 1950-ben erőszakos politikai véget ért, 55 éves felállása alatt 1204 felvett tagjából 400 középiskolai tanárt tudott küldeni, akik egész pályájukat a középiskolában tanítva töltötték. Természetesen van egy olyan réteg, akikre méltán vagyunk büszkék, itt a, hoppá, ez nagyon érdekes, itt az MTA épületében, ők nem ebbe a kategóriában, nem a tudós tanár eszmény megvalósításába tartoznak, 81-en, lemaradt érdekes módon erről a ábráról az alsó sor, ez alatt az 55 év alatt az ötvös kollégisták között szereplők közül 81-en lettek az MTA tagjai, miután a fő mondani valómhoz a büszkeségen túl nem tartozik hozzá, ezért szándékosan apróbetűvel jegyeztem őket. Kiket kerestem én az ötvös kollégium alumni listáján? Tudós tanárokat. Olyan tanárokat, akik itt vannak, fizikusok, matematikusok, jól ismernek, akik egészen a 20. század végéig elhozták a tudós tanár eszményt, akik működése bizonyította, hogy a tudós tanár eszmény nem egy 19. századi terméketlen pedagógiai ideál, hanem életképes a modern iskolán belül is. Természetesen feladatunk, hogy a tudós tanár eszményt hozzáillesszük valami módon a megváltozott oktatási körülményekhez, és erre szerencsére ötvösnek a tudós definícióját valamilyen módon modernizálva a Tudományos Akadémia Tantárgypedagógiai Kutatási Programja egy alkalmas lehetőséget kínál, miután ebben a programban több száz aktív pedagógus működik kutatókkal együtt, új, modern, a tantárgyak oktatásának új eszközrendszerét kutató együttműködésben. Nem mellékes, hogy kutatócsoportok között többen egykori ötvös kollégisták, Kodály Zoltán, Varga Tamás, valaha nagy nemzetközi hírnévre szertett oktatási programjai korszerűsítését kutatják. Ha az elmúlt, ugye az ötvös pályának az idő tengelyén végighaladó elemzésemet, vagy mondjuk úgy, mert azért ez túl nagyképű, személyes megjegyzéseimet végig gondolom, akkor ötvös Lorándot, mint egy fokozatosan, folyamatosan építkező államférfit képzelem el magamnak. Olyan államférfit, aki elődeire épített, és aki képes volt így módon létrehozni olyan alkotásokat, amelyekre mi is építünk. Természetesen ötvös nem volt tökéletes, benne is voltak hiányzó jegyek. Amikor ötvös miniszteri kinevezése napvilágot látott, akkor az legelterjedtebb, legnépszerűbb heti lap a következőt írta róla. A radikalizmus távol esik tőle. Különösen pedig az a könnyelmű radikalizmus, amely lebontja a kész épületet, mielőtt még a tervrajza is megvolna annak, amelyet helyébe állítandó lesz. Hát senki sem tökéletes. Úgyhogy amit összefoglalólag elmondhatok, Eötvösről, az MTA elnökéről és kultúrpolitikusról, az az Eötvös szili korszak értékelésével van összhangban. Én nagyon szeretném, hogyha a Magyar Tudományos Akadémia mai kutatói Eötvöst követnék a magyar köz- és felsőoktatás helyzetének kritikus elemzésével, annak nyilvánosság elé tárásával, és azt is remélem, hogy az ő szellemében folytatódni fog az MTA-nak közoktatásunk javítását támogató, elemző, fejlesztő és a fejlesztések bevállását tudományos eszközökkel vizsgáló programja. Ez azért elengedhetetlen, mert nekünk is Eötvös és Szilihez hasonlóan mindent meg kell tennünk, hogy a munkakedvhez szükséges, nélkülözhetetlen erkölcsi támogatást megadjuk a kutatás terhét és örömét vállaló középiskolai tanároknak. Hát tisztelt hallgatóság, tisztelt elnök úr, ikerállítást tettem, mind a kettőre legjobb tudásom szerint a bizonyítékaimat elősoroltam Eötvösnek máig élő hatásáról, és úgy gondolom, hogy legalábbis számomra a felkészülés végére világossá lett, hogy Eötvös Loránd gondolatai, alkotásai reflektálnak korunkra, és ennek megfelelően Eötvös Loránd egyszerűen kortársa.